A műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A filmes szakma számos technikai kihívást állít a területen dolgozók elé. Miután megvan az ötlet és a forgatókönyv, utána kezdődik maga a forgatás. Kamerák, több szempontból való vételezés, hangfelvételek, szinkronizálás, vágás, és még hosszan lehetne sorolni azokat a tényezőket, amelyek mind benne vannak egy filmben, valamint komoly tudást is igényelnek. Akkor pedig még nem is kerültek szóba a különböző filmes műfajok, hiszen ezek forgatása, a megfelelő képi világ megteremtése külön tudást igényel, hiszen nem ugyanúgy veszünk fel egy játékfilmet, mint egy dokumentumfilmet, esetleg versfilmet. Másképp kell tehát megkomponálni a képeket. Erről is tanulhatnak és tanulhatnak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai, akik e hét szombaton, június 10-én mutatják be az alkotásaikat. Ezeknek a technikai oldaláról beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk First Take, avagy a diákfilmek technikai háttere. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem Szigeti Szenner Szilárd, doktorandusz, filmes szakember, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, a diákok filmkészítésének vezetője, támogatója, Gáspár Attila, a Művészetek és Új Média magiszteri képzés friss végzettje, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Molnár Csaba, az audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás média szak végzett hallgatója. Köszöntelek a mikrofonok előtt. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük mi is a hallgatókat.
Kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy mire van szüksége napjainkban egy filmesnek, aki nem egy egyszerű vlogot akar felvenni, avagy bizonyos helyzetekben kimondhatjuk bohózkodni a kamera előtt, hanem valóban egy komoly, komolyabb munkát szeretne végezni.
Szerintem elsősorban nagyon jó ötletekre van szüksége, szóval tudom, hogy itt most a hallgatók lehet azt várták, hogy nagyon jó felszerelésre, de én általában azt szoktam mondani, hogy a jó ötlet a legfontosabb, illetve az a fajta tudás, az a fajta kreativitás, hogy ezt az ötletét meg tudja valósítani. Nyilván ebben hatalmas segítség az, hogyha ezt társul megfelelő technikai segítség is, de mint itt, nem tudom, a digitális világban számtalan szor elhangzott, ma már tényleg egy mobiltelefonnal is filmeket lehet forgatni.
Attila?
Igen. Elsősorban amúgy nekem is, amikor megkérdezted ezt a kérdést, mint operatőr, meg technikai, hát ha lehet így mondani, szakember. Nekem elsősorban viszont pont a felszerelés jutott eszembe, mert tényleg ez az, amire az ember gondol, amikor először meghallja ezt a kérdést. De ennél sokkal fontosabb az eredeti ötlet, sokkal fontosabb az, hogy legyen. És nem csak a jó ötlet a fontos, hanem az is az, hogy valamilyen szinten eredeti legyen, és tud magadénak. Mert elég könnyen belemászhatsz egy másolási dologba, ami már egy teljesen más téma, de hogy én is fontosnak tartom a jó ötleteket.
Csaba?
Én nagyon sokszor elgondolkodtam azon, hogy a film attól lesz film, hogy filmesnek tűnik, filmesen néz ki, olyan szöveget használunk, amilyeneket használunk, vagy pedig a történetmesélésről, és szerintem talán ez az, ami egy filmet filmé teszi, vagy bármilyen történetet meg tud úgymond ragadni, hogy hogy történetet kell elmeséljünk. Ahhoz szerintem pedig nem kell, tehát nem kell akkora felszerelés, amekkora mondjuk Hollywoodban van, hanem elég egy otthoni, akármilyen webkamera is, hogyha valamit elmesél, hogyha van valamiről beszélj.
Itt kiemeltétek a történet és az eredetiség fontosságát, és valahogy is háttérbe kerültek a technikai eszközök. Nagyon sokan azt mondják, hogy lehet telefonnal is, vagy akár webkamerával, ahogy itt az imént el is hangzott, jó tartalmat készíteni, ugyanakkor pedig megvan a másik véglet, akik azt mondják, hogy Isten őrizz és ments attól, hogy a telefonhoz nyúljunk, és azzal készítsünk olyan tartalmakat, amit esetleg nagyobb vásznakon, a nagyobb kijelzőkön lehet megtekinteni. De valóban el kell ásni a telefont, vagy most már fel lehet dicsérni, avagy a középúta megfelelő? Szilárd?
Én mindig azt mondom, hogy az a kérdés, hogy mi a célunk, mi a történet, mit szeretnénk megvalósítani. Ezután választjuk ki az eszközt. Általában azt szoktam mondani, hogy nézzük meg a forgatókönyvet, olvassuk el, jöjjön az operatőr ötletekkel, és akkor látjuk azt, hogy ezt miben lehet megvalósítani. Én nem gondolom azt, hogy a telefonnal való forgatás az mondjuk az ördögtől való, de nyilván általában azért arra törekszünk, hogy a lehető legjobb technikát, a lehető legjobb felszerelést használjuk, ahol minél inkább ráhatásunk van nekünk a dolgokra, mi tudjuk befolyásolni az eszközt, beállítani azt, hiszen nagyon sok esetben mondjuk, ha nincs megfelelő applikáció egy telefonon, akkor automata módban fog mindent elkészíteni. Még egy profi kamerán célzott eszközöket tudunk használni, a megfelelő objektívet, a megfelelő beállítást az adott helyzethez. Itt tényleg az a kérdés, hogy mi a feladata a kamerának, hogy mi az a kreativitás, mi az a gondolat, amit mi mögéje teszünk, és akkor ezt hogyan tudjuk ábrázolni, ehhez kell kiválasztani majd a megfelelő eszközt.
Csaba, működhet a telefonnal való felvétel? Megállja a helyét ez az eszköz?
Szerintem egyértelműen, és amúgy nagyon sok olyan film készült, amit úgynevezett fan footage-nak hívnak. Például az egyik legismertebb ilyen film az a Blair Witch, ami egyébként tehát, hogy a kiadás bevételének többszörösét amúgy visszahozta, és szerintem úgy működik. Ez igazából attól függ, hogy valamit elmondjál, vagy pedig nincsen.
Attila?
Igen, amit Szilárd mondott, hogy az nagyon sokan azért félnek a telefonoktól, mert hogy ugye automatán vesz fel mindent, tehát automatán állítja a fényt, állítja a rekeszt, állít mindent. Na viszont szerintem évek kérdése, én elég nagy Apple követő vagyok, és szerintem évek kérdése, hogy hányadik iPhone lesz az, amivel már nagyon-nagyon lazán, nagyon sokan fognak egész estés, és már csináltuk ugye egész estés játékfilmeket is ezzel, de hogy már évek kérdése, ugye azt mondja, 13-as iPhone-nal jött ki a cinematographic mód, ami eléggé nagyban segíti az embert abban, hogy mégiscsak olyan anyagot tudjon készíteni, ami, ahogy mondta Csaba az első kérdésre válaszolva, filmes. Úgyhogy szerintem évek kérdése is, és nagyon könnyen a telefonokkal is már egyre többen fognak ehhez nyúlni.
Igen, a telefonok és az automata mód, amit ti is kiemeltetek, hogy hát talán nem ez az igazi, na most akkor engem meg lehet kövezni, de én, hogyha fényképezek, vagy felveszek a telefonommal, más eszközzel nem, egy nagyon rövid videót, biztos, hogy automata módban készítem ezt el, de hogyha a kezembe adnak egy fényképezőgépet, azon is az az első gondolatom, hogy megkeressem az automata módot, mert jobb lesz, mint hogyha én ott kattintgatnék a beállítások között. Miért nem szabad használni az automata módot, vagy miért ellenzitek ennyire ezt a technikát?
Az a kérdés, hogy ki esetében ellenezzük. Őszintén, hogyha barátok vagy rokonok felhívnak, hogy hogyan és mit vegyek, akkor azt mondom, hogy telefon, automata mód, és hidd el, hogy megoldja. Azonban, hogy ezt a diákok kérdezik, vagy kollégák, akkor azt mondom, hogy nem, mert onnan kezdve az nem a te döntésed, nem a te alkotásod, hanem egy ideálisnak mondható képet fog alkotni, de nem biztos, hogy azt, amit te elképzeltél. És onnan kezdve hiszem el, hogy a te alkotásod, hogy igenis te állítod be az értékeket, te mondod meg, hogy melyik részt szeretnéd sötétnek látni, mennyire sötétnek, mennyire virágosnak, megfelelő optikát használsz, és nyilván itt el lehet mélyülni, minél több kiegészítő van az adott kamerához, felszereléshez, annál több dologra van neked befolyásod, és pont ez a befolyás az, ami a sajátoddá teszi az alkotást, és nem azt mondja, hogy igen, beírtam három mondatot a mesterséges intelligenciának, kiadott valamit, és aztán nevezek vele egy pályázatra is, és jön a vita, hogy kinek az alkotása, hanem nem, ez legyen a te alkotásod, hogyha alkotóként gondolsz önmagadra.
Automata mód és mesterséges intelligencia, nem lehet az, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia által megvezérelt automata mód, hogyha beírjuk neki, hogy milyen művészi vagy milyen homályosítást, egyéb paramétereket szeretnénk, mire gondoltunk mi, akkor jobban be tudja majd állítani azt a bizonyos automata módot, amit most a szakemberek nem igazán kedvelnek?
Szerintem épp az, hogy ez teljesen elveszi azt az élményt, amit én a filmnézéskor kapok azáltal, hogy ezt valaki, tehát tudom. Nem csak azt nézem, hogy ez egy film, és én ezt nézem, hanem azt is tudom, hogy ezt valaki készítette. Ugye most nemrég történt, és azt hiszem, hogy még folyamatban is van a forgatókönyvíróknak a sztrájkja, és ugyanez volt a legnagyobb kérdés, hogy jó, itt az AI, de hogy az AI is tud egy csomó millió forgatókönyv alapján, tud új forgatókönyveket létrehozni, aminek van eleje és vége, van egy nagyon jó történetmesélés, és akkor ez egy halott szakma. De szerintem épp az alkotja az ellenérvet ebben, hogy ezek mind olyan dolgok, a művészet egy olyan dolog, amit nem lehet az AI-ra bízni. És ezek mind olyan szubjektív dolgok, amik eredetien kell jöjjenek, és szerintem épp ezért nem lehet azt mondani, hogy ennek nincsen jövője. Vagy én épp ezért nem félek, hogy egy rendező majd azt mondja, hogy nem bele dolgozok, mert itt az AI is nekem megcsinál mindent, ahogy szeretném.
Igen, Csaba? Én is hasonlóan gondolom egyébként, amikor például én személyesen filmet nézek, akkor hatással van rám az az ember, aki például rendezte az előző munkáinak hatására. Tehát, hogyha mondjuk megnézek egy filmet, és nem az AI készítette, akkor hatással van rám az előző munkái is amúgy. És azt, ami fontosnak tartom.
Egy dolog a rendezés, de Szilárd, itt akkor most téged bombáználak azzal, hogy láttuk, hogy mire képes a gépi tanulás, látjuk az új képszerkesztő programokban rejlő tudást, amik még csak beta verzióban elérhetők, és hosszan lehetne sorolni a mesterséges intelligencia olyan részeit, ami, ki kell mondani, jobb, mint az átlag ember. Lehet az, hogy kiváltja a ilyen értelemben az operatőröket, vagy megerősíti a másokat emlegetett automata módot?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok munkát fel fog gyorsítani, szóval azt, amit látunk most például az Adobe, amit bevezetett nagyon sok szoftverben, beta verziókban, most már ez valóban tesztelhető, hogy olyan munkát, ami esetleg, nem tudom, máskor egy-két napot akár pepecseltünk, dolgoztunk vele, azt most néhány kattintással és egy fél perc utómunkával vagy feldolgozással megoldja ezeket, és tényleg apró finomításokat kell utána, szóval nagyon gyorsan fejlődik, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, főként az utómunkában nagyon sokat fog segíteni, valószínűleg a hétköznapi felhasználásra szánt eszközökben is nagyon sok esetben ez segíteni fog, fel fogja ismerni, ma látjuk, hogy állatok szemét, autókat, bármit az autofókusz rendszer például fel tud ismerni. Most az a kérdés, hogy ezt hogyan használjuk, mennyire engedjük el, hogy ez valóban egy automata mód legyen, vagy mennyire vagyunk mi hatással is irányítjuk ezeket az eszközöket arra, hogy a saját céljainkat megvalósítsuk. Szóval nem azt mondjuk, hogy te döntsd el, hogy mi a fő tárgya a képemnek, vagy te komponáld meg a képemet az alapján, amit láttál több milliárd kép elemzése során, hanem én megkomponálom a saját képemet, és legfeljebb azt mondom, hogy segíts abban, hogy az tökéletesen éles legyen, ott, ahol én szeretném. Nem, ne ő dönts el, hogy az autónak melyik része kell éles legyen, vagy csak azért éles az alanyomnak a szeme, mert mondjuk több ezer kép elemzésével azt látja, hogy az a jó, hogyha a szem éles, de lehet, hogy én valami teljesen mást akarok az adott jelenetben kommunikálni, és az lenne fontos, hogy az új begyek legyenek élesek valami miatt, akkor azt én hozzam meg ezt a döntést, és ne engedjem neki, hogy helyettem döntsön.
Szerencsére, vagy nem szerencsére, még nem vagyunk ezen a szinten, még emberek készítik a filmeket, és diákok, tanárok vezetésével is komoly munkát tesznek le az asztalra, ez a First Take. Azt ajánlom, hogy erről beszélgessünk a zene után. Már is folytatjuk a digitális világot, és ahogy a zene előtt megígértük, a First Take-ről fogunk beszélni, technikai oldalról. Mivel dolgoztok, mennyi időre volt szükség, hányszori rögzítésre, és mi kellett ahhoz, hogy a nyersanyagból kész filmek legyenek, amelyeket szombaton levetítettek? Attila?
Ez, hogy mivel dolgozunk itt konkrétan, márkára szeretnél ki, vagy márkára kíváncsi vagy?
Eszközökre, hogy mi az, amivel dolgoznak az egyetem végzettjei, a filmes szakemberek, hogy mire van szüksége végül is egy pályakezdőnek?
Elsősorban úgy gondolom, hogy jó kapcsolatokra. Többek között jó kapcsolatokra. Amikor elkezdi az ember, akkor két lehetősége van, hogy vagy nagyon kezdőtleges, nagyon olcsó dolgokat vesz meg, vagy az, hogy elkezd egy kicsit szétnézni, és az, hogy erre a projektre kitől tudok kölcsönkérni, mit, és arra megint így tovább. És én valahogy ezt a gondolkodásmódot folytattam szerintem az elmúlt 5 évben, és nagyon sok kölcsön dologgal foglalkoztam, és nagyon sok kölcsön dologgal forgattam. Ez tekintve kamerára, tekintve mikrofonra, tekintve fényekre, tehát hogy ez nagyon sok mindenre kiterjed. És ennek viszont az a hatalmas nagy előnye, amellett, hogy ugye elég jól kijövő költségvetés szempontjából, az a hatalmas előnye, hogy elég sokfajta kamerával dolgozom, és mindegyiknek egy más rendszere van, mindegyiknek más sajátosságai vannak, amit én mindig meg kell szokjak. És ez jó a jövőre nézve, mert hogyha kezembe adnak egy kamerát, vagy kezembe adnak bármit, akkor tudom kezelni, és nem az van, hogy hát nekem ez van, és én csak ezzel tudok. És szerintem ez egy nagyon jó gondolkodásmód, vagy ez egy nagyon jó út arra, hogy így is tanulj.
Csaba?
Nekem is hasonló véleményem van egyébként, hogy szerintem sokkal fontosabb a kapcsolat, mint maga a saját technika. Tehát én még mindig fontosnak tartom azt, hogy nekem inkább ne legyen saját technikám, hanem inkább ismerettségem. Az egyetemen például rengeteg embert ismertem meg, akiktől nekem nincsen amúgy felszerelésem egyáltalán, és már leforgott nekem kb. 4 filmem, és ezek mind úgy forogtak le, hogy valaki besegített nekem, hogy tudjunk forgatni. Tehát nekem most 3. év végre lesz saját technikám. Ezeknek az a hátránya sajnos a filmkészítésnek, hogy szürreálisan nagy büdzsé kell hozzá, amit egyénileg nem nagyon lehet elérni.
Szilárd, mennyire lehet jó kapcsolat az oktató a diákok számára a filmkészítésben?
Ez lehet, hogy nem engem kellene kérdezni, hanem diákokat, hogyha már itt vannak. Én bízom benne, hogy tud jó kapcsolat lenni. Egyet kell sajnos értsek, hogy egy nagyon drága szakmáról beszélünk, ha hobbiként is űzzük, és tényleg kis játékfilmekben gondolkodunk, csak kísérleti filmeket próbálunk készíteni, akkor is az egyik legnagyobb probléma az, hogy ami nem probléma, de anyagi szempontból probléma, hogy nagyon gyorsan fejlődik a technika, folyamatosan kellene újítani, folyamatosan lépést kellene tartani a fejlődő technikával, hát ha nem is a legújabb, de azért mindig a lehető legjobb, legoptimálisabb dolgokat megvásárolni. És sajnos nem beszélhetünk egy olyan erdélyi filmes életről, vagy egy olyan filmes kultúráról, ahol azt mondjuk, hogy igen, pályázunk, és megkapjuk a megfelelő technikai hátteret, vagy anyagi támogatást, hogy ezeket bérelhessük egy filmnek a forgatásához, hanem sajnos az egyetem diákjainak, az egyetemnek ezeket meg kell vásárolni, és ezeket rendben kell tartani. Úgyhogy igen, ez működik, hogy tanárokként is diákok egymás közt igyekszünk mindig kinek mije van, azt így összedobni. Valahogy így működik az amatőr vagy a kezdő filmes élet, mert nem akarom itt amatőrnek nevezni feltétlenül ezeket a diákfilmeket, de hogy a kezdő filmes élet az ilyen, hogy valahogy össze kell harácsolni a felszerelést, a szükséges eszközöket, és a jó fej embereket, akik nem csak az eszközt, hanem az energiát beleteszik ezekbe a filmekbe.
És azért hozzátenném, hogy az oktatónk is nem egyszer, sőt, ugye elég aktuális a téma, ma este is elég az ő felszereléséből fogunk forgatni, úgyhogy igen, elég sokat hozzátesznek ehhez.
Beszélgettünk a zene előtt a mesterséges intelligenciáról, de azt javaslom, hogy ne ezt a gondolatot folytassuk, mert akkor a mostani, a szombati alkotásokról nem lesz elég időnk beszélni. Így nektek, mint filmeseknek, mint filmes szakembereknek mekkora kihívás megtalálni a megfelelő képi világot. Gondolok itt most például egy kisjátékfilmre, vagy egy versfilmre, hiszen nem ugyanolyan képeket komponálunk ezekben az esetekben. Attila?
Ó, kezdem én a versfilmekkel, oké. Igen, az a helyzet, én ezt nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy egy versfilmet mégis hogyan storyboardozok fel, vagy egyáltalán hogyan gondolkozom, hogy milyen képekben gondolkozzak. És én ezt úgy szoktam mondani, hogy a vers ugye egy elég szubjektív élmény mindenkinek. Tehát amikor egy verset olvasok, hogy milyen képek mennek a fejemben, mindenkinek teljesen más képek mennek. Mert ez nagyon sok mindenen múlik. És ugye rendezővel dolgozunk együtt, akinek van már eleve egy elképzelése, és amellé társul az enyém. És akkor igazából azt szoktam csinálni, hogy az enyémet próbálom háttérbe szorítani, és csak egy ilyen B-opciónak használni, és azt próbálni a rendezőnek az elképzelését átvinni úgy a nézőnek, hogy mégiscsak neki is legyen egy ilyen ötvözött szubjektív élménye az egészről. Úgyhogy én így gondolkozom a képekről.
Hát az én véleményem erről egyébként az, hogy először meg kell nézni a műfajnak, tehát a filmnek a műfaját meg kell határozni, mert mondjuk egy komédiának teljesen más a képi nyelvezete, mint mondjuk egy horrorfilmnek. A horror, vagy egy drámának a drámában általában például közeli képeket használunk, amíg a vigyátékban ez egyáltalán nem tud működni, vagy nagyon kevés esetben. Szóval először szerintem a műfajt kéne meghatározni, és ne felejtjük azt el, hogy képekben amúgy tudunk kommunikálni is, tehát nem kell szöveg ahhoz, hogy mi filmesként tudjunk a nézőhöz szólni. Elég csak a megfelelő szöveget elkapni, vagy a megfelelő lencsét használni akár, vagy a megfelelő színeket.
Szilárd, hogyan kommunikál a képi nyelv ilyen tekintetben, avagy mennyire függ ez az operatőrtől, hogy átmenjen az üzenet, és hogy kialakuljon maga az imént említett műfaj is?
Nyilván, hogyha akár a, nem tudom, hollywoodi, vagy az ismertebb alkotásokat vennénk példaként, akár rendező operatőr párosokat, vagy operatőröket figyelve, akkor látjuk, hogy azért sok esetben van egy egyéni képi nyelv, amivel ők beszélnek, és akár felismered, hogy igen, ez egy Wes Anderson film, 100 közül megmondod, hogy ezt ő rendezte, és meg hogy kivel dolgozott, mert egyszerűen van egy nagyon követhető és következetes stílusa. Ugyanakkor nyilván itt a legfontosabb operatőrként azt felismerni és elfogadni, hogy az operatőri szakma az nem feltétlenül arról szól, hogy tökéletesen ismerem a technikát, nyilván ismernem kell, de az a legfontosabb, hogy legyen egy képi látásmódom, tudjam elképzelni, kitalálni a különböző plánokat, hogy szeretném felvenni, legyen rálátásom arra, hogy vágásnál mi miután fog működni, és ezeket utána megvalósítani. És ez egy hatalmas feladat, és itt nagyon izgalmas, mert hogy a szombati rendezvényen például egy versfilm is lesz Attilától, illetve Csabától, egy kísérleti film, akár a versfilmet is szerintem itt sorolhatnánk a kísérleti kategóriába, ahol kimondottam, hogy kiemelkedően fontos az, hogy milyen vizuális nyelvvel kommunikál ez az alkotás, hiszen az lesz a fő mondani, vagy az fogja a fő mondani valót meghatározni, és nem feltétlenül egy történetet kell nézni, hanem a képeknek magukkal kell ragadnia, el kell vinnie engem valahova, és valamit meg kell talán értetnie, vagy bennem meg kell szülessen valami ezek a képeknek a láttán. És ez szerintem egy hatalmas kihívás, hogy például egy vers esetében ne levágóképezzem, hogy azt mondja a költő, hogy a kezemben egy alma, és akkor egy kézben egy almát látok, hanem ennél többet kell én adjak, hanem hogy mit jelent a költő számára az az alma, mit jelent számomra az az alma, és ezt hogyan tudom ábrázolni a néző számára, hogy neki is ennél többet jelentsen, mint sem egy alma.
Attila?
Igen, pontosan, és éppen ettől próbálok óckodni, vagy úgy 5. év végére már készítettünk 2-3 versfilmet azzal a párossal, akikkel dolgozunk, és arra jöttünk rá versfilmről versfilmre, hogy mi az a hiba, amit nagyon kell kerülni, és ugye ez a szájbarágás. Ami a versfilmeknél pont ez, hogy amikor azt olvassa a költő, hogy elment és ropogott a hó alatta, akkor ne a hó ropogjon alatta, hanem kicsit próbáljunk a ilyen outside the box thinkinget, gondolkodást vinni az egészbe, és gondolkozunk metaforákban, gondolkozunk átvitt értelmekben, és szerintem ez a nehezebbje egy operatőrnek, aki aki képekben gondolkozik, és aki magának kell ezt az egészet a magáivá tenni.
Szóba került itt a vágás, megvannak a nyers felvételek, vagy meg lesznek a nyers felvételek ugye a szombati eseményre. Gondolom, hogy még nem vagytok azért teljesen készen, de mégis akár a mostani First Take-re gondolva, akár előző tapasztalataitokra appellálva, mennyi nyers anyagból, mennyi kész anyag születik percben kifejezve? Ugye a vágás az egy komplikált és összetett munka, sokan nem is tudják, hogy mennyi idő és mennyi energia megy el ezzel.
Nagyon nehéz ezt meghatározni. Én például elsősorban dokumentumfilmes vonalon szeretek alkotni, és ott nem tudod, hogy mikor, mi történik, mennyi anyagból lesz, szóval van példa rá, hogy 3 órából sikerül elkészíteni a 10-15 perces rövid dokumentumfilmet, de van, hogy 200-300 órányi anyagból készül el az 50 perces alkotás, úgyhogy ezt nagyon nehéz önmagában meghatározni. Nyilván például egy játékfilm esetében, ahol forgatókönyv van, előre ki vannak találva a plánok, ott nagy vonalakban azért lehet tudni, hogy hány forgatási nap lesz, ez főként, hogyha komolyabb munkák vannak, akkor költségvetés szempontjából is nagyon fontos, hogy 5 napunk van forgatni, 5 nap alatt ennyi felvétel kell elkészüljön, ott sokkal kisebb a szórás. Nyilván diákfilmek esetében itt én mindig tanácsolom, hogy azért kell kísérletezni. Lehet, hogy van egy plán, még vegyük fel nyugodtan még 3-at, és akkor a vágóasztalon azért még lehet azt abból is tanulni, hogy melyik működik jobban. Nyilván ez plusz idő, plusz energia, de szerintem ezt a fajta játékot, kísérletet megéri akár a tanulás, akár a játék kedvéért is.
Csaba, nálad hogy néz ki a vágás? Mennyire komoly munka ez, és mennyi anyag idézőjelesen vesztődik el a vágóasztalon?
Hát az én esetemben az én jelenlegi államvizsgafilmemnél nem vesződött el szerencsére olyan sok anyag, viszont amikor az első vágást én megcsináltam, vagyis megcsináltuk bőt ezzel annál, ugye ő volt az én operatőröm, és a kezdetleges vágom is, akkor láttuk, hogy nem működik. Mert pont hiányzott egy felvétel, ami kulcsfontosságú volt a filmben. És úgy volt, hogy ezt újra kell vegyük, viszont ezt vágásban meg tudtuk oldani, mert hogy én kinyomtattam külön-külön a képeket a filmből, és azokat így próbáltam úgymond analóg módon így elhelyezni a padlón, hogy most akkor melyik jön ezután, és akkor hogy küszöböljük ki azt a hibát, hogy a néző ne vegye észre, hogy van hiba az úgymond az dramaturgiában. Szerintem a vágás az valamilyen szinten fontosabb, nem is fontosabb, teljesen másképpen működik, mint az operatőri munka, mert hogyha tegyük fel, gyenge videókat, vagy gyenge filmezéseket hoztak létre, akkor az vágásban amúgy még valamennyire helyre lehet rakni, viszont ez fordítva már nem működik.
Attila?
Igen, ahogy Csaba mondta, tehát a vágásnak egy elég fontos történetmesélői szerepe, és én éppen ezért gondoltam, vagy én nagyon sokszor így lehetetlennek gondoltam azt, hogy az én anyagomat más vágja. Vagy épp így egy más anyagot én vágjak, mert akkor mindig az van a fejemben, hogy vajon ő mit gondol, hogy ezt miért vehettem, és azt miért vehettem, és ezért ugye ez optimális az, amikor főleg így diákmunkákkor azt meg tudjuk engedni magunknak, hogy én filmezem, és én vágom, és akkor én ismerem a saját anyagomat. És ezáltal én tudom ezt az egészet az uralkodásom alatt tartani. Visszatérve arra, amit Szilárd mondott a forgatásra, meg az utóforgatásokkal, tehát mi meg tudjuk magunknak engedni azt diákfilmek esetén, hogyha ma nem jött össze, hát holnap visszajövünk. De hogy ez egy nagy költségvetés filmben nem így van, mert ez egy csomó plusz költségvetést jelent, a színészek, a smink, a stb. Tehát hogy ez egy teljesen más helyzet, és még egy annyit ehhez a témához hozzátéve, hogy mennyi anyagot dobunk ki. Nekem először Jakob Vermán tanította a 3. éven, amikor vettük a filmeket, ugye ő egy Németországban élő operatőr, ő tanította, neki volt ez a mondás, hogy kill your darlings, öld meg azokat, tehát előbb-utóbb muszáj, én nagyon-nagyon-nagyon könnyen tudok ragaszkodni a saját képeimhez, és ezért azért nagyon sokat vitatkozom a rendezőimmel, rendezőmmel, de hogy ezt nagyon-nagyon szem előtt kell tartani, hogy nem szabad ragaszkodni, mert minden percben tudnak ezek a vélemények változni, és igen, ne féljünk attól, hogy ki kell dobni egy-két képet azért, mert egyszerűen nem illik a képbe, a film képi világához, és ezen túl kell tenni magunkat, de hogy ez egy hatalmas feladat szerintem, mert ez egy büszkeséggel is köze van.
Szilárd, hozzád fordulnék a mostani First Take kapcsán. Mennyire állták meg a diákok munkái a helyüket, mennyire teljesítettek jól, mind az utómunka, mind a felvétel, mind az eszközhasználat, és természetesen mind a történet részéről?
Én azt látom, hogy médiaszakos diákként rengeteg más dolgot tanulnak, és emellett valóban sok energiát belefektetnek abba, hogy ezek a filmek elkészüljenek. Én nagyon szeretem, amikor időt szánnak arra, hogy kísérletezzenek, hiszen szerintem most van lehetőség arra, hogy el lehet rontani, és a szó jó értelmében el lehet rontani, hiszen senkinek nem kell elszámolni azzal, hogy tökéletes kell legyen a film, vagy nincs egy megrendelő, nincs egy szponzor, hanem egyszerűen most alkotni kell, és most lehetőség van arra, hogy ez valóban személyes alkotás legyen, és ebből tanuljanak, és azt hiszem, hogy ilyen alkotásokat, műveket lehet szombaton megtekinteni a stúdió színházban, ahol a diákok bemutatkoznak, és nem csak a vizsgafilmekkel egyébként, hanem olyan órai feladatokkal, ahol tényleg nem volt tétje annak, hogy milyen lesz a film. Hiszen nyilván itt most Attila és Csaba is olyan filmekkel fog érkezni, amelyek aztán vizsgamunkaként is meg kell állják a helyüket, de akár olyan órai feladatokra elkészített rövid alkotásokat is láthatnak majd az érdeklődők, amelyeknél valóban nincs tét. Legfeljebb kaptak egy valamilyen osztályzatot vagy visszajelzést a diákok, de hogy ott tényleg az volt a feladat, hogy legyetek bátrak, és lássuk, hogy mi születik meg ebből. Úgyhogy szerintem nem az a lényege ennek a rendezvénynek, hogy osztályozzuk a diákokat, hanem az, hogy megnézzük, hogy mi született az elmúlt egy évben.
Nem az osztályozás a lényeg, és többször elhangzott már a mai digitális világ folyamán, hogy a történet, az eredetiség a legfontosabb, de mégis, Attila, Csaba, milyen eszközökre, milyen idézőjeles kütyükre lenne szükségetek ahhoz, hogy tudjatok fejlődni, hogy még jobb alkotásokat tudjatok összehozni?
Hát remélem van egy órájuk felsorolni.
Igen, hogyha ilyen karácsonyi listát szeretnél, amit szeretnél megvásárolni nekünk, akkor tényleg nem fogunk ki a végére érni. Nem tudom, hogy konkrétan itt mire gondolsz. Konkrét eszközökre, vagy egyszerűen csak, hogy mifele
eszköz kategóriákra.
Igen, ez nagy vonalakban attól függ, hogy mit szeretnénk mi csinálni, és mivel szeretnénk foglalkozni a jövőben. Én például, mivel nem csak a filmezéssel, nem csak a videózással foglalkozom, hanem elég sokat fotózok is, ezért én próbálok olyan márkák között, meg olyan kütyük között mozogni, amivel mind a kettőt le tudom fedni, hogy ne kelljen mindig nem tudom hány testem legyen nekem a nem tudom hány bodym legyen nekem a táskába, és épp ezért gondolkozom olyan felszerelésben, amit én több helyen is tudok alkalmazni.
Csaba?
Nekem is hasonló véleményem van egyébként, és ez is tényleg attól függ, hogy milyen körökben mozgunk meg, hogy pontosan mit szeretnénk csinálni, mert valahol például az úgymond handheld technika áll jól, és egyébként sokszor van az, hogy ezt felcserélik, tehát hogyha olyan technikát alkalmaznak egy olyan eseményen, ami nem oda talál, akkor az nagyon fel tudja bontani úgymond azt az egyensúlyt, ami kiegészíti azt az élményt, amit a néző megkap. Szóval nagyon-nagyon számít az, hogy pontosan mit szeretnénk, legyen egy koncepciónk, legyen egy elképzelésünk, de az a helyzet, hogy még a legolcsóbb készülék is nagyon drága.
Igen, és ez a handheld, meg igen, minden diák, aki filmet készít, gimbalt szeretne, mert hogy ne rezegjen, és egy idő után rájön, hogy amúgy nem. Mert van egy olyan érték a kézzel megtartott, meg a kézzel vett dolgokban, amit nem lehet csak egy gimballal letudni azért, mert akkor nem mozog. És amikor először dolgozik gimballal, és látja, hogy nem mozog így, akkor kezd rájönni, hogy de miért nem mozog úgy, de az nem olyan hatással van rám, és ekkor indul el igazából ez a fejlődési folyamat.
Közeledünk a műsoridőnk végéhez, viszont van még egy nagyon fontos téma, amiről itt nem beszéltünk, és az egyik kedves hallgató hívta fel erre a figyelmünket, ez pedig maga a hang. Mekkora szerepe van a hangnak a filmekben, és hogyan lehet ezt megfelelően szinkronba hozni a képpel, összerakni, ne legyen az az elcsúszás, ami nagyon sok nézőt tud idegesíteni a filmek tekintetében, és hogy úgy szóljon, hogy átadja a történetnek és a képnek is az üzenetét.
Tehát nyilván a hang az elkerülhetetlenül fontos, és azt szoktam mondani, hogy az egy külön műfaj, külön szakembert kíván, akár azt mondom, hogy külön képzést is kívánna. Nyilván az egyetem keretein belül a hallgatók belekóstolnak a hangrögzítésbe, a mikrofonos munkába, a hangmérnöki munkába, de hogy valóban csak belekóstolnak, azért nagyon nehéz például hang szempontból is tökéletes vagy tökéletességet megközelítő alkotásokról beszélni, de valóban, hogyha filmekről beszélünk, ha általánosan gondolkodunk ebben, akkor szinte azt mondanám, hogy ugyanannyira fontos a hang, mint a kép, vagy akár a történet, hogyha most egy párhuzamba kell ezeket állítani. Hatalmas odafigyelés, és nyilván egy alkotásnak az elkészítése nem csak arról szól, hogy szinkronban lássam az elmondott szöveget, hanem a különböző zörejek, a zene, milyen zenét úsztatok, mennyire, hogyan kapcsolódnak a különböző hangsávok, az legalább egy akkora része az utómunkának, mint mondjuk a színezés, vagy akár megközelíthetném a vágást, hogy annak is külön dramaturgiája, külön története van.
És ha már dramaturgia, akkor mi a helyzet a néma filmekkel?
Hát nyilván a néma filmek alatt is azért mindig hallottuk, hogyha nem más, akkor élőben ott zongorán valaki játszott, vagy hegedűn, vagy kísérték a néma filmeket. Én nagyon szeretem, amikor a diákok például néma filmeket készítenek, hiszen ott hatalmas feladata az, hogy tényleg képekkel elmeséljem a történetet, és lássam csupán a képek által, hogy eljut a történet A-ból B-be. Hogy van egy bevezetője, van egy csattanója, van egy vége az egész történetnek, és nem oldjuk meg annyival, hogy valaki telefonban elmondja, hogy bocs, vége a kapcsolatnak, vagy nem tudom mi a történet lezárása, hanem ezt tényleg képekkel el kell mondja. Ez színésznek is szerintem nagyobb kihívás, illetve rendezőnek, operatőrnek is.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy Attila Csaba, mekkora eredmény számotokra, hogy az alkotásaitok ott lesznek a First Take-en, de beszélhetünk emellett akár Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíjakról is. Illetve Szilárd, neked, mint oktató, mi a véleményed az alkotásokról, a diákok teljesítményéről? Kezdjük Attilával.
Igen, szerintem ez egy hatalmas lehetőség nekünk, ahogy Szilárd is említette az előbb, hogy meg tudjuk nézni azokat az alkotásainkat, amiket csak fél év közben így feladatként készítettünk, és azokat, amelyeknek tényleg már igazi tétje van, amiket államvizsgára készítettünk, és úgy le tudjuk vonni a kettő között a különbséget, meg le tudjuk vonni a tapasztalatokat, hogy ez és az miért különböző, és miért más, és hogy mit kell, vagy épp vagy az a lazasság, amit a feladat alatt tartottunk, az mi hol lett volna jó mondjuk a nagy munkákban, és igen, szerintem ez egy hatalmas lehetőség az egyetem részéről a diákoknak megadva arra, hogy a saját munkáinkat egy nagy vásznon tudjuk megnézni, és főleg jó most már, hogy mintha Vénrókának ötödévesként azt mondom, hogy nekem már nem annyira új, de mint egy első éves, aki készít egy filmet, neki nagyon nagy élmény lehet az, hogy nagy vásznon láthatja a saját filmjét.
Csaba?
Én is hatalmas lehetőségnek érzem ezt egyébként, és talán ez az egyik nagy olyan lehetőség, ahol akár mások is meg tudják tekinteni munkákat, akik lehet, hogy soha többet nem fogják látni, mert hogy nem kerülök olyan kapcsolatba velük, meg egyébként ezeket a filmeket nem is nagyon szokás feltenni semmilyen social media platformra, mert általában nevezni is szoktak különböző fesztiválokra, szóval az ilyen eseményeket én nagyon-nagyon tudom értékelni, hogy más emberek is hozzá tudnak férni ezzel a munkához.
Szilárd?
Szerintem ez az egyetemen belül egy picit így a filmeknek az ünnepe. Hiszen nagyon fontosnak tartom, nagyon nehéz a hétköznapokban az, hogy egy projekt után megálljunk, és nem csak az egyetemi, bármilyen munkára gondolok, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó, ezt megcsináltuk, nézzük meg együtt, ünnepeljük ezt, hogy valami elkészült, és akkor talán egy picit erről is szól ez a rendezvény, hogy összegyűlünk, ott vannak a diákok, egymás filmjét látják, bárki, aki érdeklődik egy picit is a filmek iránt, eljöhet, beszélgethet a diákokkal, megnézheti ezeket az alkotásokat, és akkor ez egy jó lehetőség szerintem mindenki számára, hogy picit ünnepeljük azt, ami az idei évben, tanévben megszületett, elkészült, és tanuljunk belőle nyilván, szóval, hogy annak helye van, hogy utána akár elbeszélgetünk, és azt mondjátok majd egymás filmjére, például itt nézek a diákokra, hogy én ott lehet, hogy picit másképp csináltam volna. Aztán megfontoljuk, hogy én legközelebb másképp csinálom-e, de hogy jók ezek a beszélgetések, amelyből szerintem fejlődni lehet.
Szilárd, Attila, Csaba, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönöm, hogy a ma esti digitális világ vendégei voltatok.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, melynek percei ezennel lejártak. A műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádiófrekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.